Szerencsésen mindenki megérkezett. Remélem sikerült kicsit ismételni, nehogy ne felejtsük el, kicsit egy pár kérdést azért megkérdezek. Nem lesznek nehezek. Ki emlékszik arra, hogy mi volt az öt kifogása Arjunának a harc ellen? Tehát, hogy családtagi iránti részvét, igen, ez az egyik.
Bűnös visszahatás.
Bűnös visszahatásoktól félt, igen.
Hogyha megismeri a harcot, hogy nem volt boldog, hogyha minden az életet
akkor... Igen, nem lesz boldog, hogyha sokan elpusztulnak a csatában. Igen, az eddig három.
Vallásos elvek fölborulnak.
Igen, tehát a családi hagyományok vallásos elveknek az elhanyagolása lesz a következmény. Igen, ez a negyedik. És volt egy ötödik, ami a második fejezet elején kerül szóba.
De döntésképtelenség.
Igen, döntésképtelenség. Köszönöm szépen. Ez az öt. Amikor Krisna elkezdi tanítani Arjunát, mivel kezdi a tanítást? Arjuna meghódol előtte, tanítványom vagyok, kérlek, oktass engem. Mivel kezdi Krisna Arjunának a tanítását? Mi a téma, amiről beszél?
Nem az a test vagyok.
Nem az a test vagyunk.
Lélek.
Utána a lélek természete.
Igen, lélek természetéről. Igen. Tehát, hogy ez a legelső dolog, ez fontos amúgy. Tehát, hogy amikor mi is beszélünk másoknak Krisna tudatról, akkor mielőtt bármit mondanánk, ez az információ nagyon fontos, hogy nem ez a test az énünk. Mert amikor az emberek, amire építik az életüket, az igazából rossz a filozófia, hogy mi a koncepciójuk saját magukról. És ott kell kezdeni a tanítást, hogy az eddigi koncepció, hogy ennek a testnek hittük magunkat, vagy az elménknek hittük magunkat, az nem megfelelő. És ezért, hogyha egy nem megfelelő koncepcióra van felépítve utána az egész élet, akkor annak az eredménye boldogtalanság és frusztráció lesz. És sajnos ezért szenved mindenki az anyagi világban, mert nem a megfelelő alapra építi fel az életét. És mivel ez az alap, ez ingatag, akkor boldogtalanság lesz az eredménye. És ezért Krisna ezzel kezdi, hogy te lélek vagy, nem az a test vagy. És ezt Srila Prabhupád nagyon sokszor hangsúlyozza, amikor bakták feltették a kérdést, hogy Srila Prabhupád, hogy miért kell ezt ennyit hangsúlyozni, tehát egyben annyiszor hallottuk, hogy nem ez a test az én. De mennyire értettük meg, mennyire valósítottuk meg ennek a mélységét, mert könnyű mondani, ugye, első nap hallottam, hogy nem ez a test az énem, második nap meg tudom ismételni valaki másnak, de amikor valami történik ezzel a testtel, akkor ugyanúgy viselkedünk, mint hogyha a test vagyunk. Tehát, hogy még ez a tudás, ez nem vált valósággá számunkra, ez még csak egy teória. És a lelkélet gyakorlásával akkor ez a teória akkor lassan-lassan valóságá válik. Ez a valóság, hogy beszélgettünk arról, mikor volt, csütörtökön tartottam leszkét, ugye, hogy a lélek ül a moziba, az elmének a vetítését nézi, és nagyon el van merülve ebbe a vetítésbe. Szamádiban van. Igen, teljes, komplett szamádiban van, mert azt gondolja, hogy én az vagyok. Ugye, amikor valaki néz egy filmet a moziban, remélem senki nem néz, akkor beleéli magát az eseményekbe.
A foci meccs.
Igen, beleélik magukat az emberek. És amikor beleélik magukat, akkor abba kezdenek élni. Ugye, mert maga ez a szó beleélés, az azt jelenti, hogy beleéljük magunkat egy másik helyzetbe, mint a valóság. És amikor a filmen történik valami, vagy valami rettenetes történik, akkor sikoltoznak az emberek a nézőtéren, pedig velük nem történik semmi.
Ja, még ez nyitva van?
Velük nem történik semmi, de a vásznon történik valami. De a valóságban nem történik semmi, mert az csak egy vetítés. De amikor beleéljük magunkat ebbe a vetítésbe, akkor érezzük a boldogságát, vagy a szenvedést. Ugye a hősnek a szerepében valaki, hogyha a hős boldog, akkor boldog, hogyha szenved, akkor meg szenvednek. De ez azért van, mert ugyanúgy, ahogy a moziteremben le van kapcsolva a villany, hogy sötét legyen, és csak a néző, vagy a vászon világítson, ugyanígy az elménkben is van tudatlanság, ugye sötétség, hogy akkor ezzel azonosítjuk magunkat. És transzcendentális tudás az azt jelenti, hogy tamaszó mávcsatirgamaha, hogy jöjjünk a fényre, a sötétségből. És amikor tanulmányozzuk a Bhagavad Gita-t, tanulmányozzuk a Srimad Bhagavatamot, az arról szól, hogy jöjjünk a fényre, hogy ébredjünk fel, hogy kik vagyunk mi valójában. Mert ez a test, ez egy ideiglenes. Ugyanúgy, ahogy egy film az nem tart örökké, van egy ideje, hogy akkor mettől meddig tart, és amikor vége, akkor akkor ha akar, ha nem, akkor vége a filmnek. És akkor utána lehet, hogy betesz egy másik filmet, hogy folytassa az illúziót. És igazából erről szól, hogy lejár az egyik film, megunduk azt a szerepet, és akkor gondoljuk, hogy az a szerep nem volt jó, akkor majd egy másik az jó lesz. Férfiak voltunk, és ez nem volt olyan jó, majd nők leszünk, akkor jobb lesz. Gazdagok voltunk, az nem volt olyan jó, majd hogyha nem lesz olyan sok problémám, egyszerű ember leszek, akkor jobb lesz. Akkor megunjuk azt is, hát majd ha híres leszek, akkor jó lesz. Híres lettem, akkor kiderült, hogy annyian szapulnak is, mert amikor valaki híres, akkor nem csak dicsérik, hanem legalább annyira szidják is. És akkor, de egyik se jó igazából, és akkor mindig gondoljuk, majd hogyha lesz valami más, akkor meg jó lesz. De nem lesz jó. Mert ugyanaz lesz. Születés, betegség, öregség, halál. És négy fajta boldogság van az anyagi világ úgynevezett boldogság. Evés, alvás, védekezés, szexuális élet. Az összes fajta boldogság ebben a négy kategóriában besorolható. Ugye a kábítószerek, az a tudatlanság, az az alvás, hogy amikor valaki meg akarja szüntetni azt a valóságot, mert annyira nem tetszik, és akkor belemerül az elmének a halucinációiba. De az is egy másik fajta valóság. Igen?
És a védekezés az mit jelent?
Védekezés az azt jelenti, hogy ugye a minden országnak a költségvetésébe a legnagyobb kiadás az a hadügyi kiadás. Az azt jelenti, hogy próbáljuk megvédeni azt, amit birtoklunk.
És ez hogyan ad boldogságot? De ebben mi a?
Stabilitás.
Stabilitás.
Tehát, hogy status quo, hogy én fenn akarom tartani a status quo-mat, és hogyha valaki azt veszélyezteti, akkor hajlandó vagyok azt megtámadni. És akkor az állatok a karmaikat, fogaikat használják, az emberek a puskákat használják, vagy politikai dolgokat, de próbálják megvédeni azt, amiük megvan, hogy tudják élvezni.
Tehát védekezés nem ilyen sor, mint a szép házak építése, vagy mondjuk egy olyan autó, ami státusz szimbólum, és akkor én abban örömet merítek, hogy ilyen autón van.
Uh-huh. Igen, valamikor szankirtanon be lehet csöngetni olyan házakba, hogy nagyon magas kerítés, szöges drót a kerítés, és valamikor egy őrbódé van a, és ez egy magánház, őrbódé van a kerítés mellett, és akkor nem a háziak jönnek ki, hanem a biztonsági őr jön ki, és akkor meg velem volt többször ilyen, és akkor, tehát, hogy nagyon komoly biztonsági, és nagyon sok pénze van az embernek, de az azt jelenti, hogy a félelme is sokkal több, mert akinek nincs sok dolog, nincs sok tulajdon, akkor nem is fél, mert a kevésből kevesebbet lehet elveszteni. De a sokból más többet lehet elveszteni. Beszélgettem már, jó néhány éve volt egy férfival, ott volt a falban, és nagyon le volt törve, és akkor azon bánkódott, hogy most veszítette el 200 millió forintot. A adóhatóság 200 millió forintot kell befizetni. Akkor megkérdeztem, ugye, de azért még maradt mellette, és akkor mondta, hogy nincsenek gondjai, de az a 200 millió az úgy rosszul esett neki most. Most ez nem jött olyan jól. De nem mentsődbe tőle. Tehát, hogy léptékek. Lehet, hogy van nagyon sok, valakinek nagyon sok mindene van, de akkor nagyon sok problémája is van mellé. Tehát, hogy, és a védekezés az azt jelenti, hogy amit megszereztem, aggódok, hogy meg tudom-e tartani, nem fogja valaki elvenni tőlem. Vagy a korbány, vagy a tolvajok, vagy a versenytársak a piacon, stb. Úgyhogy ezt jelenti. De visszatérve, tehát, hogy azért Krisna ezzel kezdi, hogy nem ez a test az énünk, mert ez az alapvető hiba. Az az alapvető hiba. És hogyha ezt a hibát ki tudjuk javítani, akkor utána, amit ráépítünk, a stabil lesz. Én mondtam a leckén egy példát csütörtökön, hogy van nekünk egy általános elképzelésünk arról, hogy mondjuk hogy intelligensek vagyunk. Amikor valaki odajön hozzánk, és azt mondja, hogy te ostoba vagy, akkor lehet, hogy megsértődünk ezen a kijelentésen. Miért sértődünk meg? Azért, mert ha bár azt gondoltuk, hogy intelligensek vagyunk, nem voltunk ebben olyan nagyon biztosak azért, és amikor valaki jön és megkérdőjelezi ezt, akkor zavarba kerülünk, zavarodottak leszünk. Miért? Azért, mert ez a fajta önazonosítás nem igazából stabil, mert ez egy mesterséges önazonosítás, hogy én ez a test vagyok, én ez vagyok, és ez ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok. De amikor mi úgy azonosítjuk magunkat, hogy mi lelkek vagyunk, Krisnának a szolgái, akkor tudjuk, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok rossz, én Krisnához tartozom. A lélek alapvetően tökéletes. Csak a probléma, hogy a lélek akkor beszennyeződött az anyagi energiának a hatásával. Urmila Mataji egyszer így fogalmazott, hogy a tiszta lélek bele fetreng a sárba, és akkor sáros lesz. A lélek marad, csak meg kell fürdeni. Ugyanígy, mi tiszta lelkek vagyunk, tökéletesek, de mivel társunk az anyagi természet kötőreivel, a szennyeződéssel, akkor ez tapasztalható rajtunk. És a lelket arról szól, hogy ezektől a kapcsolatoktól, hogy szabadulunk meg, tudatlanság, szenvedély, és egy idő után a jóság kötője és akadály a transzcendentális szintre, hogyha valaki fel akar lépni. Mert az is egyfajta ragaszkodás. De az most még általában nem olyan nagy probléma. Tehát, hogy innen nézve a jóság köte az nagyon jó. Onnan nézve akkor az egy akadály.
Azt hittem, hogy csak ez az akadály van
előttem. Hogyha már csak ez lesz, akkor az nem olyan nagy baj. Mert a út az úgy vezet, hogy akkor próbálunk a szenvedés tudatlanságból megszabadulni, és megszilárdulni a jóságban, és amikor a jóságban megszilárdultunk, akkor onnan fel lehet lépni a transzcendentális szintre. Nem lehet a tudatlanságból szenvedélyből egyből fellépni a transzcendentális szintre, mert az túl nagy lépés. Hanem akkor fokozatosan lépésről lépésre. És ezért van, ezt nem értik sokszor az emberek, hogy vannak a szentírásokban egymásnak ellentmondó utasítások. A szentírásokban nincsenek egymásnak ellentmondó utasítások egyáltalán, csak különböző szinten lévő lelki gyakorlók vannak. És ami jó az egyiknek, nem jó a másiknak. Mert amikor valaki a tudatlanság kötőjében van, és akkor javasolják neki, hogy dolgozzon a tettének az eredményért, de a tetély eredmények egy részét legalább ajánlja a legfelsőbb személynek, akkor az neki előrehaladás. Egy magasabb szempontból nézve ez még mindig egy anyagi ragaszkodás, mert ragaszkodik a tetteinek az eredményéhez. De a tudatlanság kötéből fölépve az egy előrelépés lehet. Attól függ, hogy valaki a első emeleten van, második, harmadik, negyedik, ötödik. És hogyha valaki a első emeleten van, akkor neki a második emelet az előrelépés. Hogyha a harmadik emeleten van, akkor a második emelet számára az visszalépés. Tehát, hogy attól függ, hogy valaki hol van. És akkor lelki tanítómesternek mindig az a dolga, hogy adja a következő lépcsőt, és a tanítvány meg tudja azt lépni. Aztán, hogy a tanítvány meglépi, vagy nem lépi, az az ő szabad akarata, mert a szabad akaratot az Krisna nem veszi el. Tehát, hogy ezért fontos, a szentírásokban igazából minden a helyén van, csak érteni kell, hogy mi a szentírásnak a célja. Sokszor kérdezik, ó, de a Bibliában van, ahol tiltják a húsevést, és van, ahol pedig azt mondják, hogy az ilyen patást, olyan patást ezt meg lehet enni, az emilyen patást meg nem lehet megenni. Akkor ez ellentmondás. Nem ellentmondás, mert vannak olyan emberek, akik úgyis húst fognak enni, akkor nekik jobb, hogyha valamilyen szabály között fogyasztják a húst, nem korlátlanul. De a célja a szentírásnak, hogy valaki megszabaduljon ettől. De akkor lehet, hogy ideiglenesen vannak engedmények. És akkor minden képbe kerül. De ugyanúgy ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy nem ez a test vagyunk, és próbáljunk ezzel kapcsolatban cselekedni. És Krisna egyből ad egy gyakorlatot. Ki emlékszik rá, mi az első praktikus gyakorlati tanács, amit mond Krisna? Az később van. De amúgy a versnek a tartalma az nagyon hasonló. Melyik verset akartad mondani?
A cőharc kedvéért.
És utána? Nem,
tehát is.
Harcolja a harc kedvéért, de...
Nem törődj.
Mivel?
Győzelemmel, veleséggel, veszteséggel, vagy nyereséggel, és kell a kudarccal. Ez így hétel.
Igen. Tehát a Krisna azt mondja, hogy gyakoroljuk azt, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk a kettőségek között. Ugye ezt mondja a második fejezet 14. versében, hogy Mátrasz Farsasztakantaja. Hogy boldogságban, boldogtalanságban, a boldogság ideiglenes megjelenés és eltűnés olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Hóbálatos alja, ezek csak érzékfelfogásból erednek, és az embernek el kell tűrnie őket, anélkül, hogy zavarnák őket. Ez egy praktikus tanács, ami Krisna ad, hogy tolerálni a kettősségeket. És lehetőséget erre mindannyian kapunk. Azt hiszem, senki nem panaszkodik abban, hogy nincsen lehetősége tolerálni a kettőséget. Vagy nincs ez a feladat. Ugye mindenki, mindannyian találjuk magunkat olyan helyzetben. Egyszer tisztelnek bennünket, egyszer gyaláznak. Egyszer sikerülnek az erőfeszítéseink, egyszer meg egyáltalán nem. Valamikor boldogok vagyunk anyagi szempontból, valamikor boldogtalanok vagyunk anyagi szempontból. Valamikor meleg van, valamikor hideg van. Ugye nemrég mínusz 20 fok volt, és nem soká már lehet, hogy csak már plusz fokok vannak. Mindjárt itt a tavasz. Tehát, hogy nagyon változnak a körülmények. Tessék?
10 fok van.
Kint? Azért, az 30 fok különbség a mínusz 20-hoz képest. És ezt mindannyiunk tudja ezt tapasztalni. Ez nem probléma, mindannyian ki vagyunk téve annak. A kérdés, hogy mit kezdünk ezzel? Az egyik megoldás, hogy csak próbáljuk mindig csillapítani ezeket a hatásokat. Hogyha nagyon meleg van, akkor próbálunk beszerelni egy légkondicionálót, hogy ne legyen olyan meleg. Hogyha nagyon hideg van...
Ne
zavarjunk meg a meleg. Hogyha nagyon hideg van, akkor befűtünk. Hogyha valaki tiszteltlen velünk szemben, akkor feljelentjük a bíróságon. Tehát, hogy próbálunk mindig ilyen külső megoldásokat alkalmazni. Ez igazából az eredménye az, hogy az elme mindig zaklatott lesz. Elme mindig zaklatott lesz, mert mindig lesz valami. Sose lesz olyan, hogy teljesen békés. Vagy hogyha békés, akkor az csak egy ideiglenes állapot, és kibillen valamilyen irányba. De a békét az belül kell elérni, hogy ezek a külső változások ne legyenek fontosak a számunkra. Ugyanígy, mint amikor valaki nézi a filmet, akkor hogyha beleéli magát, akkor a változások nagyon fontosak. Hogyha nem éli bele magát, akkor hogy most mi van a filmben, nem fontos. Mert nem, velem történik. Mert azért gondoljuk, hogy fontos, azt gondoljuk, hogy velünk történik. És azt gondoljuk, hogy csak rajtunk függ, hogy ott mi történik. De amikor erre rájövünk, hogy ez nem így van, akkor tudunk nagyon békésen élni. És ezért nagyon fontos, hogy ezt megértsük és gyakoroljuk. Mert amikor Krisna mond valamit, akkor mond mellé egy gyakorlatot. És a megvalósítás az annak arányában fog történni, hogy mennyire gyakoroljuk. Hogyha kilépünk az ajtón, és utána nem gyakoroljuk, akkor csak teória marad. Hogyha kilépünk az ajtón, és tapasztalunk valamit, bármikor, és emlékezünk rá, igen, hogy most ezt kéne csinálni, és próbálom, ha bár nehéz, mert ez nem könnyű. Nem könnyű, mert nehéz. Az elménk az háborog ellene, hogyha valami történik. Amikor tisztelnek bennünket, akkor nagyon... nagyon megmámorosodik, és akkor gyaláznak bennünket, akkor nagyon felháborodik. De nem szabad se megmámorosodni, se felháborodni. Egyik se, és akkor így kell az elmét csitítani. És akkor fogjuk tapasztalni, hogy igazából ezek nem hatnak ránk. De ez egy idő, meg gyakorlásnak az eredménye. Ugyanúgy, hogyha valaki a izmait akarja fejleszteni, akkor súlyokat kell emelnie. Olyan méretű súlyokat, ami a kondíciójához illik. És ugyanúgy nekünk is Krisna olyan súlyokat ad, ami a mi kondíciónkhoz illik. A kérdés, hogy használjuk-e? Már lehet, hogy használjuk, lehet, hogy nem használjuk. És a Bhagavad Gita tele van ilyen gyakorlatokkal. Jó, ehhez kérdés? Valakinek hozzáfűzés?
Szeretném kérdezni, hogy hát a megpróbáltatások ideje alatt vannak azért, amikor érzések törnek az ember, hogy bánatos lesz. Tehát belül szinte nyugodt, viszont csak van egy hatás, hogy elszomorodik, vagy bánatossá válik. Akkor gondolatilag, hogy kell terelni, hogy gondolatilag is leközd az elmédet értelemmel, hogy imádkozással csak, vagy mi lehet kimászni belül.
Jó, itt.
Érted, hogy...
Értem, mert vannak nehézségek, az egyik dolog, hogy tolerálja az ember, a másik dolog, hogy mit tapasztal közben belül. Egy dolog, hogy próbálom a gyalázatot tolerálni, de akkor közben van egy ugye bánat, szomorúság, főleg, hogyha az egy közeli hozzátartozótól jött az a incidens, akkor hogy cselekszünk, vagy mit csinálunk azzal. Itt van egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell tanulnunk elkülönülni az elménktől. Ugye, mert beleéljük magunkat, akkor hogy csináljuk azt, hogy ne éljük bele magunkat? Akkor Krisna erről az 5. fejezet beszél részletesebben, de akkor egy kicsit beszélek róla. Tehát, hogy mondok egy példát, hogyha vagyunk egy csónakon, és sodor bennünket a folyó, akkor úgy látjuk, hogy a folyó igazából nem nagyon változik, mert mi a folyóval együtt mozdulunk. De hogyha a parton állunk, akkor látjuk, hogy zúdul a víztömeg az egyik részről, egyik oldalról a másik oldalra. Tehát, hogy amikor kivilálunk a folyó parton állunk, akkor látjuk, hogy van egy csomó változás. Hogyha a folyóba vagyunk egy csónakon, akkor úgy látjuk, hogy nem változik semmi, mert a víz az megy velünk. Vagy mondok egy másik példát, valaki utazik egy repülőgépen. A repülőgép megy 800 km/h sebességgel. Összes ablak be van csukva. Tapasztaljuk-e azt, hogy mi 800 km/h sebességgel megyünk?
Nem
tapasztaljuk, mert rajtunk a repülőgépen is lehet, hogy jön a stewardess, és akkor hoz ennivalót, vagy innivalót, és akkor olvasgatunk, tehát nem tapasztaljuk azt, hogy mi történik kívül. De hogyha képzeljük el, valaki kívül lenne, akkor nagyon nagy különbség elsuhanna 800 km sebessége egy repülőgép. Mert egyik esetben bent vagyunk, a másik esetben pedig kint vagyunk. Most hogy csináljuk meg ezt az elménkkel? Hogy lépünk ki belülről kívülre? Az egyik könnyű módszer erre, hogy elkezdünk kérdéseket feltenni. Mondjuk vagyunk egy helyzetben, és mondjuk szomorúak vagyunk. És elkezdünk kérdést feltenni, hogy miért vagyok most szomorú? Mit érzek most? Milyen érzés ez a szomorúság?
Megnevezni
és elemezni. Mert amikor elemzek valamit, akkor kívül kerülök az elemzésemnek a tárgyán, és nem egy vagyok vele. Mert általában mi csak sodródunk az elménkkel, és úgy gondoljuk, ami belül történik, az én vagyok. De amikor elkezdem vizsgálni az elmémnek a működését, kérdéseket teszek fel, amikor az elme nagyon nagy nyomást helyez ránk. De amikor elkezdem megkérdezni, hogy na most ez miért van? Miért kell így és így gondolkodnom erről és erről a szeméről? Elkezdek kérdéseket feltenni, az érdekes, hogy ez a nyomás az is elpárolog. Mert amikor elkezdem vizsgálni ezt az esetet, elkezdem vizsgálni az elmémnek a működését, akkor kilépek az elméből, és akkor egy szemlélő, egy kívülálló szemlélőként nézem az eseményeket. És akkor látom, hogy igazából itt nincs is semmi probléma. Ezt másokkal nagyon könnyen meg tudjuk csinálni, ugye, mert ő benne él a saját problémájában, és én egy kívülállóként látom az ő helyzetét. Ezt meg tudjuk csinálni saját magunkkal is.
És ebben az a jó, mert próbáltam én is ilyen lépéseket tenni, és az a jó, hogy egy idő után Krisna adja a választ. Tehát érzed, hogy segít, csak türelemmel kell tovább is viselkedni.
Igen.
És ez nagyon jó érzés, mikor így visszajelzéseket kap az ember.
Igen. Igen, Krisna egy személy. És hogyha imádkozunk hozzá, kérjük a segítségét, vagy kérdezünk tőle, akkor kapunk segítséget. És ez nagyon fontos, hogy ne azonosítjuk. Ami az elménkben van, az nem mi vagyunk. Nagyon könnyen azonosítjuk magunkat vele, mert ez történik velünk mindig. Hogy azonosítjuk magunkat a saját elménkkel. Mondok egy példát, hogyha mondjuk becsukjuk a szemünket, és próbáljuk az elménkben elképzelni mondjuk gornitájnak a formáját, és nem látunk, mert a szemünket besukjuk, akkor ki az, aki látja az elmében elképzelt képet? A szemünk csukva van.
Nem,
ez most egy kérdés.
Ja.
Tehát, hogyha becsukjuk a szemünket, a szemünk nem lát. Próbálunk elképzelni egy képet az elménkben, mondjuk gornitájról. Ki az, aki azt az elménkben elképzelt képet látja? Igen, mi vagyunk, a lélek. Mert az elme azon dolgozik, hogy ezt a képet összeállítsa valahogy. Ugye, mert az elménk az igazából nagyon hihetetlen dolog, bármit el tud képzelni. Egyszer láttunk valamit, összerak filmeket, képeket, eseményeket, de hogyha valamit próbálunk elképzelni, és megvan az a képességünk, el tudunk valamit képzelni az elménkben, akkor az elme le van foglalva, hogy valahogy azt a képet összerakja. Jobban, kevésbé jól. És a lélek nézi a műsort. De amikor beleéljük magunkat ebbe a műsorba, akkor azt gondoljuk, hogy ez csak én vagyok. És akkor amerre sodor bennünket az elme, akkor arra megyünk. Egy szempontból nehéz kontrollálni az elmét, mert nagyon-nagyon erős. A másik szempontból viszont nem. Ha megtanuljuk a módját, nagyon-nagyon. És a kulcs mindig az, hogy ne azonosítjuk magunkat vele, és hogy keresünk menedéket Krisnával, hogy az elmét lefoglaljuk, énekeli Krisna nevét, hallgat róla, próbál meditálni rajta, és ez megszelidíti az elmét. Egy szempontból nehéz, de egy másik szempontból nem olyan nehéz. Igen?
Mostanában történik ez velem, nem tudom, hogy ez folytassam, vagy nem. Sokszor eljutok odáig, hogy milyen jó és szép volt gyerekkorban, amikor volt házad, anyukásdit, apukásdit játszottál, de nem kötöttél se a házhoz, se az autóhoz, és valahogy úgy kéne most is megélni a dolgokat. Ez egy helyes felfogás, vagy ez egy álmukás inkább?
Hát egy szempontból nem jó múltban élni.
Hát ragaszkodni, hogy ne ragaszkodjak. És akkor sem ragaszkodtam, és mégis minden egy idő után elmúlt.
Igen, az jó, hogyha nem ragaszkodunk. Mondják, hogy igazából úgy kell élnünk, mint amikor valaki lakik egy hotelban. Amikor valaki megszáll egy hotelban, ott nem rendezkedik be olyan nagyon, mert tudja, hogy úgyis menni fog utána tovább. Tehát, hogy amikor valaki elkezdene, nem tudom, szögeket beütni a hotelszobának a falába, hogy akkor képeket akazgat ki, és akkor elkezdi átrendezni a bútorokat. De hát figyelj, csak egy napig leszel itt, most mit kell itt nagyon összebonyolítani a dolgokat. Tehát, hogy mi igazából átutazók vagyunk. Átutazunk egy egy idő, egy helyen, és hogyha túlzottan elkezdünk ragaszkodni, akkor mindig problémánk lesz. Nem tudjuk, hogy jó, használjuk a dolgokat, próbálunk Krisna tudatosak lenni, próbálunk az Úr szolgáltába használni, nem szabad túlzottan ragaszkodni. Természetesen van valamekkora ragaszkodás a családtagjaink iránt, de nem szabad túlzottan se ragaszkodni, mert igazából nem hozzánk tartoznak. Lehet, hogy van egy birtokviszonyunk, ő az enyém. Ő az én férjem, feleségem, gyerekem, apukám, anyukám, de ezek a kapcsolatok ideiglenesek. És előbb-utóbb elszakadnak, és amikor elszakadnak, akkor nagyon-nagyon fájdalmasak. Az nem azt jelenti, hogy nem kell ragaszkodnunk a családtagjainkhoz, csak ennek egy megfelelő egyensúlyba kell lenni. Tudni kell azt is, hogy igen, ő az én férjem, de igazából Krisnának a szolgája, ő az én gyermekem, de Krisnának a szolgája. És amikor kapcsoljuk őket Krisnához, akkor az a ragaszkodásnak egy megfelelő alkalmazása, mert az se lehet, hogy valaki nem ragaszkodik, de túlzott ragaszkodás se jó. Volt egy amerikai Mataji volt Krisna völgybe, nem sokkal azután, hogy szült egy kisbabát. És akkor mondta a lelki tanítómesterének, hogy nagyon ragaszkodik a kisbabájához, és ilyen, és olyan. És mondta a lelki tanítómester, hogy igen, ez természetes. És mondta a hölgy, hogy és igazából muszáj, hogy ragaszkodjak, mert hogyha nem ragaszkodnék, akkor ugye mert a kisbabák vannak, akkor 4-5-ször felkelnek éjszaka és sírnak, és ennyi sok probléma van. És mondta, hogy ha nem ragaszkodnék, akkor lehet, hogy kidobnám az ablakot. És a ragaszkodás az kell azért, hogy tudja végezni a kötelességét. Tehát, hogy a ragaszkodás az kell, hogyha az egy megfelelő mérték. És honnan tudjuk, hogy a ragaszkodás megfelelő mértékű, hogy aki nem hanyagolja el a lelki kötelességét. Mert hogyha elhanyagolja amiatt a ragaszkodás miatt, akkor az már túlzott ragaszkodás. Tehát, hogy van egy kötelesség a családtagokkal szemben, ez nem azt jelenti, hogy az eredeti kötelességünket, hogy a legfelsőbb személy pedig azt nem szabad elhanyagolni. Mert nekünk van egy eredeti családunk a lelki világban, egy örök, de és ezért azt nem szabad elhanyagolni. Van egy ideiglenes kötelességünk, és van egy örök kötelességünk. Mind a kettőt kell végezni. Jó, ez így. Jó, másik kérdés. Jó, akkor olvassuk tovább. Eljutottunk a 32. fejezet, 39. verség, azt hiszem. Megkérjük a Ricsit, hogy olvassa nekünk a 39. verset és az első 39. és az első befejezést. A magyarázatból hosszú magyarázat van, de első befejezést.
Kérem szépen. Jó. Itt az elemző tanulmányozás segítségével írtam a neked a tudást. Hadd most, hogy a tettek gyümölcsére nem vágyó cselekvés alapján, magyarázom el. Ó, Péta fia, ha ilyen tudás birtokában cselekszel, megszabadulsz a munka bilincseitől. Srila Prabhupada magyarázata. A nirukti, a védikus értelmező szótár szerint a szankhya szó a dolgok részletes leírását jelenti, a szankhya pedig arra a filozófiára utal, amely a lélek igazi természetét írja le. A jóga az érzékek szabályozását foglalja magába. Arjuna ötlete, hogy nem fog harcolni, az érzék kielégítésén alapul. Megfeledkezett alapvető kötelességéről, és határt és hátat akart fordítani a harcon, mert azt hitte boldogabb lehet, ha nem pusztítja el a rokonait, mint ha unokatestvéreit és fivéreit, Dhritarashtra fiait legyőzve, élvezi a királyságot. Akár a legyőzésük jelent számára boldogságot, akár az, hogy életben látja őket, mindkettő saját érzékelődítésen alapszik, aminek érdekében még a bölcsességet és a kötelességet is ajlandó volt feláldozni. Krisna érte ezért, meg akarta megrázni a kérdőt. Hogy nagyobb a testének elpusztításával magát a lelket nem ölné meg. Elmondta, hogy minden egyéni személy magát az uralkodva lelke örökké egyéniség marad. Azok voltak a múltban, azok a jelenben, és azok maradnak a jövőben is, mert mindannyian örökké egyéni lelkek vagyunk. Csupán testi öltözékünket cseréljük számtalan módon. Valójában azonban egyéniségünket még azután is megőrizzük, hogy megszabadultunk az anyagi öltözék kötelékeitől. Az Úr Krisna nagyon szemléletesen magyarázza a lélek és a test analitikus tudományát. A Nirukti szótárnak megfelelően a vers Szankjának nevezi ezt a leíró tudományt, amely különböző nézőpontból hozzájárul a lelket és a testet. Ez a Szankja semmilyen kapcsolatban nem áll az ateista Kapila Szankja filozófiájával. Jóval a csaló Kapila előtt a valódi Kapila, az Úr Krisna inkarnációja már részletesen kifejtette a Szankja filozófiát a Srimad Bhagavatamban, amikor anyjának, Devahutinak tanította azt. Érthetően elmagyarázza, hogy a Purusa, vagyis a legfelsőbb Úr az aktív principium, és hogy azáltal teremt, hogy rápillant a praktikára. Ezt mind a védek, mint a Gita elfogadja. A védek leírása szerint az Úr rápillantott a praktikára, vagyis a természetre, és megtermékenyítette azt az atomi egyéni lelkekkel. Ezek az egyének valamennyien az érzékei kielégítés érdekében cselekszenek az anyagi világban, és az anyagi energia hatása alatt azt gondolják, hogy ők az élvezők. E mentalitás mellett egészen a felszabadulás végső pontjait kitartanak, amikor is egyé akarnak válni az Úrral. Ez a májának, az érzékkielégítés illúziójának utolsó csapdája. Sok-sok ilyen érzékkielégítő tevékenységben eltöltött élet után a kiváló lélek meghódolva a szedévának, az Úr Krisnának, és így eléri a végső igazság utáni kutatás célját.
Köszönöm szépen. Mint Krisna mondja, hogy eddig az elemző tanulmányozás segítségével írtam le neked a tudást, hadd most, hogy a tettek gyümölcsére nem vágyó cselekvés alapján magyarázom el. Ó Pritáfia, ha ilyen tudás birtokában cselekszel, megszabadulhatsz a munka bilincseitől. Ez egy nagyon tömény vers. Arról beszéltünk már, hogy mit jelent a Szankja filozófia? Szankja? Nem. Itt írja a vers, hogy elemző tanulmányozás. Akkor itt felmerül a kérdés, hogy mi a célja az elemző tanulmányozásnak. Hogyha valamit elemzünk, akkor milyen eredményt kapunk abból. A Szankja filozófia elemzi az anyagi világot. 24 elemből áll, van az 5 durva elem, 3 finom elem, 5 cselekvőérzék, 5 tudásszerzőérzék, az érzékelésnek az 5 tárgya, és a felső lélek, 24 elem, és akkor így darabjaira szedi az anyagi világot. És ennek az a célja, hogyha darabjaira szedjük az anyagi világot, akkor megszabadulunk a vonzódástól, ami ehhez a világhoz köt bennünket. Mondok rá 2 példát. Az egyik példa, vegyük a testet. De nagyon ragaszkodunk a testhez, főleg férfiak ragaszkodnak a női testhez, a nők a férfi testhez, de miből áll ez a test? Csont, hús, zsír, bőr, szőr, még lehetne fokozni velő, tehát hogy annyi mindenből áll ez a test, és amikor erről kezdünk beszélni, akkor ugye a ragaszkodás az határozottan tud csökkenni, hogy akkor most ehhez ragaszkodunk, hogy ez, mert miből áll ez a test? Ezekből a dolgokból áll. De amikor nem gondolunk bele, akkor olyan vonzó tud lenni. De igazából ez van benne. Vagy a másik példa, hogy van egy szép ház, ami nagyon szép, nagyon vonzó, milyen jó lehet abban a házban élni. De hogyha szétszedjük alkotó elemeire azt a házat, és akkor ott van egy halom tégla, nem tudom, 100 zsák cement, egy nagy domb sóder, homok, gerendák, tetőcserép, vödrökbe festékek, akkor már ugyanaz a dolog, csak egy másik állapotban, akkor az nem olyan vonzó, pedig ugyanabból áll az egyik egy háznak a formáját ölti, és ott vannak mellette az alapanyagok. Amikor szétszedjük így alkotó elemeire, akkor ez a vonzás, ez a ragaszkodó hatás, akkor ez így elpárolog, eltűnik belőle. És a Szankhya filozófiának az a célja, hogyha elemezzük az anyagi világot, föld, tűz, víz, levegő, éter, elme, értelem, hamiság, akkor szétszedik darabjaira, akkor meg tudnak szabadulni az anyaghoz való ragaszkodástól. Ez a gyániknak a módszere, ez nem a baktáknak a módszere, de az a gyániknak a módszer is, és valamilyen eredményt el lehet érni vele, hogy megértik, hogy funkcionál ez az anyagi világ, és hogy működik ez az illúzió, hogy működik ez a vonzás. Ugye pont azért mondtam, az elmének is van egy hatása ránk. De hogyha elkezdjük elemezni az elmének a hatását rajtunk, vagy milyen érzés, akkor elmegy ez a hatás, ami fogva tart bennünket. És ugye az elménk az börtönbe tud zárni bennünket. Vannak, akik depressziósok, akkor úgy érzik, hogy nem tudnak mit csinálni az elméikkel, mert az elmék teljesen eluralkodik rajtuk. De hogyha próbálnak kilépni belőle, azáltal, hogy próbálják megfigyelni az elmének a működését, akkor ki tudnak lépni az elmének a fogságából. És ugyanígy a Szankhya filozófia az azt jelenti, hogy elemezni a körülöttünk lévő világot, hogy ne legyünk a világnak a rabjai. Ez a lényege. Aztán van nagyon sok részlet, ha valakit érdekel, a Simad Bhágavatam harmadik énekében Kapila Muni nagyon részletesen magyarázza a Szankhya filozófiát. Jó, ehhez valakinek kérdés, ez az egyik része. A másik része pedig itt mondja Krisna, hogy halmost a tettek gyümölcseire nem vágyó cselekvés alapján magyarázom el a tudást. Én tudás birtokába cselekszel, megszabadulhatsz a munka bilincseitől. Akkor Krisna mond egy dolgot. Hogyha valaki megérti ezt a tudást, és tudja alkalmazni, akkor megszabadul a munkának a bilincseitől. Akkor először felmerül a kérdés, hogy vannak a munkának bilincsei?
Tudjuk, hogy a munka szabaddá tesz.
A munka szabaddá tesz.
Igen, ez ki volt írva valahol.
Igen, ott nagyon szabadok voltak az emberek. Igen?
Kérdés volt, amit feltettél? Aha. Mert mivel ugye a munka során kapcsolatba kerülünk az anyagokkal, ez már leköt, már belevonyolódunk az anyagokkal. Én nem is erre gondolom.
Munka bilincsei. Igen, ez így van. Felteszem a kérdést. Mindenki azért dolgozik, mert szereti azt csinálni, amit...
Van, aki igen egyébként, van, aki hivatásnak tekinti a munkáját.
És ez a többség? Igen, vannak ilyenek is, hogy valaki hivatásának és elhivatottságból csinálja azt, amit csinál, és mellékesen meg is él belőle, ami nagyon jó lehet. Az emberek túlnyomó többsége nem így éli meg a munkáját. Hogy éli meg az emberek túlnyomó többsége a munkáját?
Szenved.
Miért szenved?
Összenvész mindenkivel.
Miért szenved? Mi ennek a lényege a szenvedés? Vagy hogy...
Azonosítja magát.
Nem akarja azt csinálni.
Nem akarja. Tehát, hogy valaki egy olyan dolgot kell csinálnia, ami igazából másképp nem csinálna, csak azért csinálja, mert kap érte valamennyi fizetést, és akkor abból meg kell élni, és akkor hajlandó valami olyasmit csinálni, amit igazából nem szívesen csinál. De varnásram dharma az azt jelenti, hogy a védikus társadalmi rendszer, hogy valaki azt csinálja, amit szeret csinálni. a védikus rendszerben valakinek a hobbija az volt a munkája. Ugye, mert az emberek, mivel nem szeretik a munkájukat, akkor kitalálnak maguknak valami olyan elfoglaltságot, amit szeretnek csinálni. Hogy van egy kis kertje, vagy nem tudom, a erdőt járja, vagy valamit kitalálnak maguknak, barkácsolnak, amit szeretnek csinálni, ami jól esik nekik. De ez azt jelenti, hogy mindenkinek van egy olyan tevékenység, amit szívesen végez. És az eredeti védikus társadalmi berendezkedés az azt jelenti, hogy meg kell mindenkinek találnia a természetéhez illő foglalkozást, és ennek több előnye van, mert akkor elégedettebb lesz, még csak anyagi szempontból is az a személy. És amikor valaki elégedett a tevékenységgel, a tevékenységből fog kapni valami eredményt. De amikor már valaki elégedett magával a tevékenységgel, az a ragaszkodás a tettnek az eredményéhez, az nem lesz olyan erős. Mert amikor valaki egy olyan munkát végez, amit amúgy utál csinálni, akkor nagyon ragaszkodni fog az eredményhez, mert akkor legalább valami legyen, hogy ebből a pénzből tudok magamnak valamit venni, amit ő boldog legyen. De hogy ha már valaki eleve boldog a tevékenységtől, akkor ez a ragaszkodás nem lesz olyan erős. És akkor könnyen lemond róla. És amikor lemond róla, akkor megszabadul a munkának a bűncseitől, mert így működik. Valaki csinál valamit azért, hogy megéljen, utálja a munkáját, de ragaszkodik az eredményhez, és akkor kattan a bilincs, és akkor nem tud kilépni belőle. És ezért a védikus oktatási rendszerben a tanároknak az első feladatuk az volt, hogy nézték a gyerekeknek a természetét, hogy mi a természetük, és olyan módon oktatták őket egy olyan hivatásra, élethivatásra. Általában az könnyebb volt, mert hogyha valaki valamilyen családból jött, akkor az nagy részt megmutatta, hogy ő neki milyen a természete, de nem mindig, valamikor nem teljesen úgy van. És amikor valakinek egy olyan hivatása van, amit szeret csinálni, akkor nagyon könnyen tud előre haladni, mert akkor nincsenek ezek a bilincsek. Jó, valakinek ehhez kérdés?
Mit lehet csinálni, meg a mai világban, hogy szinte nem tudunk úgy élni, hogy természetben megfelelően dolgozzunk. Sőt, nem csak értem, 90% az embereknek.
Hogyha megnézzük a mai társadalmi berendezkedést, ugyanezek a társadalmi csoportok megvannak. Ugye vannak olyanok, akik papok, tanárok, értelmiségiek, ez van a mostani társadalomban is. Vannak olyanok is, akik adminisztrációval, irányítással, vezetéssel, rendfenntartással foglalkoznak. Vannak olyan személyek, akik földműveléssel, kereskedelemmel, pénzügyekkel foglalkoznak. És vannak olyanok, akik csak elégedettek, ha valaki megmondja nekik, hogy mit kell csinálni, és akkor ők azt csinálják, ők nem akarnak olyan nagy felelősséget vállalni. Tehát, hogy igazából ezek a társadalmi rendek most is itt vannak. De mivel nem annyira tiszta van, hanem keverednek a dolgok, akkor nem olyan egyértelmű. Meg főleg nekünk se egyértelmű teljesen, hogy most mi kik vagyunk, mint egy feltételhez kötött lélek. Milyen természettel, milyen hajlamokkal rendelkezünk. És ezért kell egyfajta önvizsgálat, vagy valakinek a segítség, hogy megnézni, hogy nekem mi az, ami természetes elfoglaltság, és akkor egy olyan irányba menni. Mert valamikor sajnos erőltetve van, hogy valaki mit csináljon, vagy a szülei által, vagy a körülmények által. De hogyha nekünk megvan az, hogy nekünk mi lenne az, ami megfelelő, akkor megpróbálni kell keresni egy olyan elfoglaltságot, ami igazából segít megélni is. Mert a másik oldala ennek, hogy igazából nem a tevékenység tart fenn bennünket, hanem az Isten legfelsőbb személyisége tart fel bennünket, és a tevékenység az a csatorna, amin keresztül fenntart bennünket. Van erre egy történet, amikor Narada Muni sétált az erdőben, akkor látta, hogy voltak állatok, akik így félig meg voltak ölve. Volt egy vadász, Mrigari, aki úgy félig megölte az állatokat, és szenvedni hagyta őket, és akkor látott egy vaddisznót, egy nyulat, egy őzet, és akkor kereste, hogy ki ez a kegyetlen ember, aki ezt csinálja, és akkor végül rákadt erre a vadászra, és akkor kérdezte, hogy kedves uram, te csinálod ezt? És mondta, hogy igen, én vagyok. Hogy hívnak téged? Mondta, hogy Mrigari vagyok, az állatok ellensége, mert Mrigari azt jelenti, hogy Mriga az állatot jelent, és Ari pedig ellenség. Mrigari azt jelenti, hogy az állatok ellensége. És akkor mondta neki Narada Muni, hogy ha már vadászol, akkor miért nem ölöd őket meg teljesen? Miért hagyod, hogy így szenvedjenek és kínlódjanak a élet és halál között? És akkor mondta, hogy nekem az apám tanította ezt, hogy így csináljam, és nagyon nagy örömömet találom abban, hogy mások, hogy szenvedni látom őket. És akkor Narada Muni mondta, hogy ez elég súlyos eset, hogy abból merítődhet, hogy mások szenvednek. És akkor mondta neki, hogy hát nem félsz a pokoltól? És akkor Mrigari mondta, hogy hát nem félek a pokoltól, mert nem tudom, hogy mi az. És Narada Muni a misztikus képessége által megmutatta neki, hogy milyen a pokol, mint egy ilyen vízióban, megmutatta neki, hogy mi történik a pokolban. És Mrigari látta, hogy azok az állatok, akiket ő megölt, akkor arra várnak, hogy szenvedést okozzanak neki a pokolban, és nagyon félelmetes volt ez a látvány számára. És akkor nagyon megijedt Mrigari. És akkor mondta a Narada Muninak, hogy tudsz nekem segíteni, hogy megmeneküljek ettől a szenvedéstől. És akkor mondta neki Narada Muni, hogy természetesen tudok neked segíteni, hogyha követed az utasításaimat. És akkor mondtam Mrigari, hogy persze, fogom csinálni. Akkor jó, mondta Narada Muni, az első utasításom, hogy törd el az íjadat. És akkor Mrigari mondta, hogy hát csak ezt ne kérted volna. Hát ezen így tartom fel a családomat, mert amióta az eszemet tudom, hogy ha eltöröm az íjamat, akkor miből fogok megélni? És a Narada Muni gondolkodott. Ez a vadász azt hiszi, hogy a vadászat az biztosítja az ő létfenntartását. De igazából az istenség legfelsőbb személyisége Krisna tart fenn mindenkit, kivétel nélkül. És a hivatás az csak a csatorna, amin keresztül elküldi a legfelsőbb személy az ő számára félretett javakat, ami neki kell a megélhetéséhez. És hogyha most Mrigari nem vadászni fog, hanem valami más fog csinálni, akkor a legfelsőbb személy azon a valami máson keresztül fogja neki elküldeni a megélhetéséhez szükséges javakat. És akkor azt mondta neki Narada Muni, hogy ne aggódj, majd én küldök neked mindent. Ugye már Mrigari nem hitt Krisnában, de akkor hitt Narada Muniban. És akkor mondta neki még Narada Muni, hogy énekeld a Hare Krishna Maha mantrát, és imád Tulasi Devit. Ugye mi minden reggel ezt csináljuk reggel, hogy imádjuk Tulasi Devit 5 órakor, és utána Tulasi Devivel együtt dzsapázunk itt a templom szobában. És akkor ezt az utasítást adta neki Narada Muni. És akkor Mrigari hazament, mondta a feleségének, hogy akkor eltörte az íjat, örül-e, és akkor kiköltözött a faluból az erdő szélére, és akkor gyakorolta a lelki életet, és nem vadászott tovább. És amikor az emberek meghallották, hogy ebből a bűnös vadászból ilyen szent ember lett, akkor nagyon sokan meglátogatták naponta, és mindig, amikor valaki vendégségbe megy, mindig vittek neki egy gyümölcsöt, gabonát, tejet, zöldséget, és igazából 10-szer annyit vittek neki, mint amire szükségük volt. És Mrigari, a felesége csak annyit fogadott el, ami aznapra elég volt nekik, és akkor a többit nem fogadták el. És volt egyszer, hogy meglátogatt őt Narada Muni és Parvata Muni. És Mrigari bár messziről meglátta a lelki tanítómesterét, és akkor próbálta ajánlani a hódolatát neki. De amikor le akart hódolni, látta, hogy hangyák mennek ott előtte az úton. És akkor nem akarta a hangyákat agyon nyomni, hanem akkor így elsöpölte őket az útból, és akkor úgy ajánlott a hódoltát. És amikor Parvatamuni meglátta ezt, akkor mondta neki, hogy itt van ez a bűnös vadász, aki azelőtt abban látta örömét, hogy kínzott más élőnyeket, most pedig már nem tud egy parányi hangyának se ártani. Hogy ez a te nagy hatalmad, ez a Krisna szent nevének a nagy hatalma. És ebből a történetből több dolgot lehet tanulni. Az egyik dolog, hogy lehet valaki bármilyen helyzetben az anyagi világban, hogyha követi a lelki tanítómesterének az utasításait, akkor lépésről lépéset ki tud emelkedni az illúzióból. A második fontos tanítás pedig az, hogy bennünket nem a hivatásunk tart fenn, nem a főnökünk tart fenn a munkahelyen, nem Orbán Viktor tart fenn, hanem az Istenség legfelsőbb személyisége tart fel bennünket, de ezeken a személyeken keresztül, mert hogyha valaki eljön egyik munkahelyről, akkor kap egy másik munkát, és akkor azon a munkán keresztül lesz fenntartva. Tehát, hogy mindenkit Krisna tart fenn. És amikor valaki ebben biztos, akkor nem fog aggódni, hogy most anyagi világban mindig vannak nehézségek, de hogyha nekünk van szilárd hitünk Krisna, akkor Krisna majd el fogja rendezni. Az nem azt jelenti, hogy nekünk ustának kell lenni, tehát, hogy két véglet van. Az egyik véglet az, hogy valaki azt gondolja, hogy minden rajtam függ, én vagyok a cselekvő. És hogyha én okosan ki tudom kavarni, kiügyködöm, megtalálom, akkor nekem meg lesznek az anyagi dolgaim. Én vagyok a cselekvő. És ez azt eredményezi, hogy valakinek meg lesznek az anyagi dolgai, de hihetetlen sok stresszel és aggodalommal együtt lesznek maga. A másik véglet pedig az, amikor valaki azt gondolja, hogy minden Isten kezében van, akkor én nem csinálok semmit, ugye, mert akkor minek csináljak valamit, hogyha minden rajta függ. Az a másik véglet, az se jó. Ez a véglet se jó, az a véglet se jó. Mert mi Istennek a szolgái vagyunk. És a fő dolgunk, hogy szolgáljuk őt. És van kötelességünk. A társadalomban is van lelki kötelességünk. Az azt jelenti, hogy neki meg kell tenni, ami rajtunk múlik, és függünk Krisnán. Az azt jelenti, hogy akkor megvan az, megtettük az erőfeszítést, ami szükséges, és bízunk Krisnában, hogy ami eredményt meg akar adni, azt meg fogja adni azon keresztül, azon a csatornán keresztül. Mert hogyha mi nem csináljuk meg a csatornát, itt van a vízvezeték, bevezetik a vizet, benne van a csapba, de nem nyitjuk ki a csapot, akkor nem fog kifolyni a víz. Ott van a víz a csapba, a mi erőfeszítésünk az, hogy nyissuk ki a csapot, és kijön az a víz, ami mi számunkra lett félretéve. De az nem jelenti azt, hogy ott lehet a csap, ott lehet a vízvezeték, de hogyha nincs kapcsolatban a fő vízvezetékkel, akkor nyithatjuk annyit, mennyit akarjuk. Nem fog jönni rajta víz, mert a Krisnától jön. Krisnától függ. Itt szokott felmerülni az a kérdés, hogy miért van az, hogy ha Krisna tart fel mindenkit, akkor ilyen kérdés jöhet itt?
Nézd, én nem kapjuk meg ezt a szükséges dolgokat.
Vagy miért van mondjuk éhínség a világban? Mert hogyha Isten tart fenn mindenkit,
akkor
akik éheznek, azok miért éheznek? Kinek? Ki tudja?
Karma visszahatás,
így van. Pontosabban. Nem tesznek meg érte mindent. Igen?
Szabad akaratokból döntetnek úgy, hogy ők elfordulnak Krisnától, és cselekszenek saját döntésük szerint.
Igen, de Krisna azokat is fenntartja, akik elfordulnak tőle, mert itt az emberek túlnyomó többsége elfordul tőle. De ez azt jelenti, hogy mindenkinek van kvótája. valaki, ugye van az a kifejezés, hogy valaki már megette a kenyerének a javát. Ugye ez egy nagyon egyszerű kifejezés, hogy mindenki. Az azt jelenti, hogy mindenkinek van valamennyi kenyere, hogyha így nézzük. Van valami, ami az ő számára lett félretéve. De amikor az embereknek azt tanítják, hogy legyél nagyon mohó, és mindent most, minél többet és többet, az azt jelenti, ugye, hogyha van egy kvóta, ami az egész életre szól. De hogyha valaki a felében el akarja fogyasztani az egészet, akkor a másik felére nem fog jutni. Mindenkinek van egy kvóta, amit mi kapunk. És hogyha nagyon mohóak vagyunk, én most akarom, ennyit akarok, így akarok, úgy akarok, és lehet, hogy még meg is kapja rá valaki az engedélyt. De akkor nem fog jutni a másik időszakra. Vagy amikor beszélek emberekkel, és nagyon érdekes néha beszélgetés, hogy beszélek egy emberrel, és mondja, hogy nagyon sokat kell dolgozni, a 12 órákat dolgozik, és nincs ideje a lelki életet gyakorolni, fel kell tartani a családját. Utána elküldik a munkahelyéről, otthon van, és nem tud mit kezdeni magával. És akkor depresszióba esik, és akkor mondja, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy most elküldték, hogy fog megélni, és akkor meg zavart az elmény, azért nem tudja gyakorolni a lelki életet. Megint kap egy munkahelyet, és megint dolgozik hihetetlen sokat. És akkor meg azért nincs ideje, vagy azért nem gyakorolja, mert nincs ideje már, mert annyit dolgozik. De megfelelő, hogy valaki tart egy egyensúlyt, hogy valaki megfelelő mennyiségig dolgozik is, amellett tudja gyakorolni a lelki életet. Vagy vannak olyan személyek, a etióp osztálytársamnak a példát, azt meséltem már Bakta programon? Aha, Doninak rémlik, tehát, hogy... De mindegy, mondjuk Etiópiában ott nagyon szegények az emberek. De nem azért szegények, mert az az ország alapvetően szegény volt. Mert Etiópiában jó pár évtizeddel ezelőtt, így nem volt polgárháború, az emberek megéltek. Nem voltak nagyon gazdagok, de ami kellett, az megvolt nekik. Aztán jöttek az amerikaiak, és kirobbantottak polgárháborút, és aminek a lényege az az volt, hogy a ásványkincseket, amiben gazdag volt Etiópia, azt el tudják vinni. És akkor mind a két felet ők pénzelték, ők fegyverezték.
Ez a politika.
Igazából ez egy sablon, ez egy képlet. Hozd meg is, ural, hogy...
Nagyon brutális.
És mindenhol a világon, nem tudom hány helyen ugyanezt a politikát meg lehet alkalmazni. Akarsz valamit, ott laknak valakik, feszültséget kell szítani közöttük, ők mind a két felet pénzelni, fegyverezni, hagyoljék egymást, amikor valamelyik megnyeri, akkor ő vele pedig egy olyan szerződést iratni, hogy amit akartál, akkor azt odaadja neked. És akkor azt nekik is pénzt érte, hogy akkor örüljön. És... De ennek az lett az eredménye, hogy egy jó működő, mert volt egy 10 éves polgárháború mondjuk Etiópiában. És akkor 10 év után tönkrement a gazdaság, tönkrement a mezőgazdaság, elsivatagosodott, és a férfiak jó része meghalt a háborúban, és ott maradtak a tönkrement országban a nők, a gyerekek, meg az öregek. És akkor utána Amerika, aki kirobbantotta a polgárháborút, akkor elkezdte küldeni a segélyszállítmányokat, mert hogy szegény ostobák itt halomra ölték egymást, akkor segítsünk már nekik valahogy. És ezt első kézből tudom, mert a közgazdasági egyetem volt egy fiú, aki Etiópiából származott, és akkor ő mesélte ezt nekem. Mert kérdeztem egyszer tőle, hogy figyelj, Etiópiában mindig ilyen szegénység volt? És akkor mondta, hogy ne gondold. Etiópia egy olyan normális gazdasággal rendelkező ország volt, nem voltak gazdagok, de szegények sem. Na már most, amiért ezt elmondtam, az az, hogy hogy vannak, akik elve... Nem, hogy a, ugye, mert van egy saját pótán, de van másoknak is pótája. És akkor próbáljuk elvenni, nem hogy csak a sajátunkat, hogy próbáljuk elvenni másokét is. Mi lesz annak az eredménye, hogyha mi próbáljuk elvenni másoktól, a mások pótáját? Minuszba megyünk, és utána el fogják vinni a miénket is. Tehát, hogy amikor nekünk valami hiányzik, akkor meg kell nézni, hogy miért hiányzik. Azért hiányzik, mert mi rosszul osztottuk be a sajátunkat, vagy azért hiányzik, mert múltkor elvittük valaki másét, és most az a más elvitte a miénket. Mondok egy másik példát, hogyha mondjuk van egy fesztivál, és van egy nagy lakoma, és akkor az ember nagyon sokat eszik lakomán. Tudom, hogy ez senkivel nem fordult még elő. és úgy nagyon sokat evett. Akkor mi a, másnap mi a természetes reakció erre?
Nem akar annyit enni.
Vagy nem akar annyit enni, vagy lehet, hogy nem akar egyáltalán enni. Mert hogy akkor inkább ma böjtölni fogok, mert tegnap két napra, három napra valót megettem. És ugyanígy, amikor valaki éhezik, akkor ez igazából Krisnának a jelzése arra, hogy amikor valaki éhezik, akkor természetesen, vagy ilyen nehéz körülmények között van, akkor természetesen az a büszkeség ez csökken, mert nincs meg a alapvető szükségletek, és akkor alázatosabbá válik, kényszerítve van erre. Ez azért van, mert visszaélt a hatalmával korábban, és elvette a másokét. Mert amikor valaki kizsákmányol egy országot, akkor nagyon könnyen megesik, hogy utána neki oda kell visszaszületni abban a nyomorban, amit ő előidézett. És lehet, hogy emberként, de lehet, hogy nem emberként. Tehát, hogy semmi se véletlen. Igen, karma, de a karmának vannak a részletei. Tehát, hogy amikor valaki nélkülözik, akkor vagy a sajátját nem jól osztotta be, elkótya vetjélte, vagy azt gondolta, hogy ha most én többet élvezek, akkor az jobb lesz. Sokszor szokták így a földekkel. Még régen a történelemkönyvekben is voltak ilyen példák, hogy rablógazdálkodás. Hogy úgy művelték a földet, hogy nem pótolták vissza a tápanyagot, hanem csak kiszedték a földből, ami van, és utána elromlott a föld, és akkor utána vettek egy másik, vagy mentek máshova termelni. De utána egy sokkal több idő, míg az a föld az regenerálja magát, hogy megint termőképes legyen. Amikor vannak, amikor nincs hova menni, és akkor maradt a kiégett föld, amiből nagyon kevés termény jön ki. És ugyanígy nekünk is kell egy egyensúlyt tartani, hogy igen, ami szükséges, azt elfogadjuk, de akkor nem teszünk arra a erőfeszítést, hogy több és több legyen, mert akkor az csak a erőfeszítésünk kárba lesz. Feleslegesen. Mert nem azt jelenti, hogy több lesz, nem azt jelenti, hogy most több lesz, máskor meg kevesebb. És akkor az az erőfeszítés, amit arra fektettünk, hogy most több legyen, akkor csak elpazaroltuk, mert nem lett több. Csak úgy néz ki, hogy több lett. És ahelyett azt az erőfeszítést a lelki gyakorlatba kell belefektetni. Ez az anyagi energiának az illúziója. Jó, valakinek kérdés? Hogyha nincs, tartsunk egy szünetet, és 10 perc múlva folytatjuk 40-kor az órát. Hare Krishna! Sikerült egy verset megint haladni, hogy begyorsítunk majd. Srila Prabhupád kívül.
Úgy
jól
fújja a